záró alkalomra készülve a 446-os számú éneket énekeljük, az ige hirdetésre készülünk, és akkor utána az ige hirdetés után pedig az úrvacsorai közösségben lehetünk majd egy.
Imádkozzunk! Drága Urunk, áldunk és magasztalunk téged, és csodáljuk a te nagyságodat, hatalmadat, fenségedet. Csodáljuk azt, hogy milyen hatalmasan vagy képes munkálkodni emberek, gyülekezetek, közösségek életében, hogy milyen a te leleményességed, ahogy megtalálod az utat az egyes szívekhez, és hogy a szent lelkednek a kiáradása milyen ajtókat tud nyitni, és milyen utakat tud kimunkálni. Köszönjük neked, Urunk, azt, hogy nagyon sokféle területen mi személy szerint is tapasztalhattuk már a te munkádat. Köszönjük azt, hogy nagyon sok mindent készítesz még a mi számunkra is, megtapasztalásban, mindabban, ami előttünk van. És te vagy az, aki a te igéden keresztül egyértelműen szólsz hozzánk. Köszönjük neked, Urunk, azokat az üzeneteket, kijelentéseket, amiket a mai napon már eddig adtál nekünk, talán nagyon személyes dolgokban, nagyon mélyrehatóan és nagyon szívbemarkolóan, de köszönjük neked azt is, amit még ezután készítesz. Kérünk, Urunk, hogy áraszd ki most is ránk a te szent lelkedet. Töltsd be a szíveket. Nyisd meg a szíveket és a füleket, hogy valóban megértsük, meghalljuk, befogadjuk mindazt, amit Te el akarsz nekünk mondani, hogy életté legyen mindez, ami számunkra, és adj nekünk engedelmes szívet, hogy valóban aszerint cselekedjünk, amit megértünk a Te akaratodból. Így kérlek, Uram, most ezért a záró Isten tiszteletért is, az ige szolgálatért és az úrvacsorai közösségért is. Kérlek, Uram, óvj meg attól, hogy emberi dolgok kerüljenek elő, olyanok, amik emberi módszerek. Hadd legyen valóban tere a Te munkádnak, hadd végezhesd el valóban azt, amit szeretnél. Személy szerint a mi szívünkben, és a mi gyülekezeteinkben, közösségeinkben. Legyen Tiéd a dicsőség ezért. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg azt a szent igét, amelyet erre a záró Isten tiszteletre prédikációs alapigeként kaptunk, ami egyébként a Bibliaolvasó útmutatóban a másik erre a napra kijelölt ige, amit megírva találunk az apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetében, az első 3 versben a következőképpen. Isten igéjét tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom, a 13. fejezet első versétől kezdődően. Antiókiában, az ottani gyülekezetben volt néhány próféta és tanító. Barnabás és Simon, akit Nigernek is hívtak, Cirénei Lúciusz és Manaén, aki Heródes negyedes fejedelemmel együtt nevelkedett, valamint Saul. Egyszer, amikor ezek az Úrnak szolgáltak és böjtöltek, ezt mondta a Szentlélek: válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Akkor böjtölés, imádkozás és kézrátétel után elbocsátották őket. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nagyon izgalmas volt az a téma, amiről a mai napunknak a nyitó igehirdetése szólt, hiszen nagyon-nagyon szívbe markoló, nagyon személyes a párválasztással, társkérdéssel kapcsolatos téma, és nagyon sokakat megmozgatott, nagyon sok reagálás volt erre, és jó is, hogy ez így volt. De olyan jó látni azt, hogy most így délutánra az Isten egy másik nagyon izgalmas témát hoz elénk. Lehet, hogy így első olvasásra, amikor reggel a testvérek olvasták az igét, akkor nem biztos, hogy mind a kettőt egyformán izgalmasnak érezték, pedig ez a délutáni ige is egy nagyon-nagyon izgalmas helyzet. Hiszen azt a kérdést hozza elénk ebből az igéből, hogy kit választ az Isten? Hogy amikor nekünk választanunk kell különböző szolgálatra embereket, akkor vajon milyen szempontok alapján választunk? Vajon emberi szempontok alapján gondolkodunk-e, különböző objektív dolgokat nézzünk végig, mondjuk kompetenciákat, hogy ki mire alkalmas emberi szempontból, mondjuk egy világi munkahelyen ez valóban nagyon fontos szempont lehet, de hogyha szolgálatról van szó, ha az Isten ügyéről van szó, akkor vajon mennyire vesszük komolyan azt, hogy a szolgálat, a gyülekezet, az egyház, a misszió ügye, az nem embereknek az ügye elsősorban, hanem elsősorban az Istennek az ügye. Hiszen Isten az Ura a gyülekezetnek, Isten az Ura az egyháznak, Isten az Ura a missziónak, minden szolgálatnak, és az fontos, hogyha valaki beleáll egy szolgálatba, akkor az teljesen bizonyos legyen az ő számára is, és azok számára is, akik őt kiküldik ebbe a szolgálatba, vagy beleállítják, vagy mögötte állnak ennél a szolgálatnál, hogy mindenki biztos legyen abban, hogy ez az Isten akarata. Hogy az Isten vezetése alapján, az Isten lelkének a kijelentése alapján történt ennek a szolgálatnak az elkezdése. Mert ha nem így van, sajnos vannak erre példák, akkor az nemhogy nem segít, vagy nemhogy egy kicsit megakasztja esetleg a dolgokat, hanem időnként kifejezetten rombolja is az Isten országát. Mert ha valaki Isten nevét úgy veszi a szájára, hogy nincs joga hozzá, vagy úgy végezel egy szolgálatot, hogy az Isten szemében nem ő a jogosult annak az elvégzésére, akkor az, bármennyire is durva ezt kimondani, de rombolja az Isten országát. Úgyhogy ez a téma, amit most délutánra kaptunk, ez ugyanannyira izgalmas téma a szolgálattal kapcsolatban, hogy hogyan ismerhetik fel emberek, közösségek, vezetők, gyülekezetek az Isten akaratát egy-egy szolgálattal kapcsolatban. És onnan kell indítani ezt a kérdést, vagy hát, hogy lássuk erre a kérdésre a választ, nem attól a néhány verstől, amit én most felolvastam a prédikációs alapigeként, hanem onnan, hogy melyik gyülekezetről van itt szó. Ugye, aki bibliaolvasó ember, az bizonyára tudja, de nem baj, ha átismételjük ezt a dolgot, hogy itt az antiókiai gyülekezetről van szó. Arról a gyülekezetről, amelyik hogy jött létre? Menjünk vissza időben ahhoz a történethez, amit az apostolok cselekedeteiben olvashatunk, amikor Istvánt, az egyik diakónust tulajdonképpen kivégzik a zsidók, azért, mert ő bátran bizonyságot tesz Jézus Krisztusról. Köveket ragadnak, és addig dobálják kövekkel, amíg bele nem hal. És ő meg, mint egy angyal olyan az arca, úgy imádkozik végig azokért, akik ott vannak, és dobálják a köveket. Mi lett ennek a kivégzésnek a következménye? Az, hogy nagyon sokan, a keresztények, a hívő emberek közül elmenekültek Jeruzsálemből. Pillanatra megállok. Mit mondott az Úr Jézus akkor, amikor elment a mennybe? Mit hagyott itt a tanítványainak parancsként? Menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, Fiúnak, Szentléleknek nevében, és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Vagy az apostolok cselekedetei első fejezetének a beszámolója szerint, hogy menjetek el, legyetek tanúim, amikor eljön a Szentlélek, és erőt kaptok. Menjetek, legyetek tanúim Jeruzsálemben, Júdeában, Samáriában, egészen a föld végső határáig. Azt mondta Jézus, hogy mars, indulás, menjetek, hirdessétek az evangéliumot. És mit csinálnak a keresztények, mikor megjön a Szentlélek, telik múlik az idő, boldogan dicsőítik az Istent, ott Jeruzsálemben, a gyülekezetben. Hálát adnak a gyülekezet növekedéséért. De senkinek nem jut eszébe elindulni, mert Jézus azt mondta, hogy menni kell szerte a világba. És mi kell ahhoz, hogy ezt a társaságot Isten kimozdítsa onnan Jeruzsálemből? Istvánnak a halála. Az kell hozzá, hogy aztán meneküljenek, és akkor menekülnek erre, arra, amarra, Samáriába megy például Fülöp, beindul az ébredés, aztán küldik utána ott az apostolokat, meg aztán mennek, ugye Damaszkuszból is jön a hír, hogy már ott is vannak keresztények, akkor a Saul nevű farizeus azonnal gyűlölettől lihegve elfogató parancsal indul Damaszkuszba, hogy összeszedje a keresztényeket, meg aztán ezek a menekülők eljutnak Szíriába is, a szíriai Antiókhiába is, és ott is térnek meg az emberek, mert elkezd terjedni az evangélium. És ezen a ponton, amikor elindulnak ezek az emberek, elsőként mi van a szívükön? Amikor mennek Samáriába, vagy Damaszkuszba, vagy bárhova, egészen addig, amíg el nem jutnak Antiókhiáig. Mi van a szívükön? Kiknek kell hirdetni az evangéliumot? Kiknek?
Azt gondolják, hogy a zsidóknak.
Zsidóknak, így van. Azt gondolják, hogy a zsidóknak. Hát Isten választott népét kell meggyőzni az írások alapján, hogy Krisztus a megígért messiás. Ők a zsidókat látják maguk. Még amikor elindulnak is szerte a világba, akkor is csak a zsidókat látják maguk előtt. És ott van Péter, akinek küld Isten a látomást a lepedővel meg a csúszómászókkal, aki ott pislog, hogy hát akkor értem, most már nem személyválogat az Isten, de neki se esik le, hogy innentől kezdve áradnia kellene az evangéliumnak a pogányok felé. Nem, hát mi a zsidókhoz megyünk. És hol lép szintet a misszió? Antiókhiában. Mert azt olvassuk, ha valakinél van Biblia, a 11. fejezetnek a végén, a 19. verstől van szó arról, hogy létrejön Antiókiában a gyülekezet, és ott ugye 19. versben mondja, hogy senki másnak nem hirdették az igét, csak a zsidóknak. Volt azonban köztük néhány ciprusi és cirénei férfi, mikor ők eljutottak Antiókiába, a görögökhöz is szóltak, és hirdették az Úr Jézust. És az Úr keze velük volt, úgyhogy sokan hittek, és tértek meg az Úrhoz. Antiókiában történt egy óriási nagy előrelépés. Ott jöttek rá néhányan a hívők közül, hogy nekünk nem csak a zsidókat kell téríteni, nem csak nekik kell bizonyságot tennünk, a pogányoknak is. És amikor ők végre elkezdték hirdetni az evangéliumot a pogányoknak, mi történik? Árad a Szentlélek. Térnek meg tömegével az emberek. Sokan jutottak hitre. És azt is olvassuk itt a 11. fejezet végén, hogy ennek a híre, hogy mi van Antiókiában, eljutott egészen Jeruzsálembe, az apostolokhoz. És akkor az apostolok azt mondták, hogy menjen el Barnabás, és építse ott a gyülekezetet. És megjön Barnabás, még mindig a 11. fejezet végén, azt olvassuk, hogy amikor megérkezett Barnabás, akkor látta az Isten kegyelmét Antiókiában a gyülekezetben. Mit látott? Nem sok embert látott, nem fizikailag látott ez a Barnabás, hanem meglátta azt, hogy ami ott történik Antiókiában, az valami elképesztő. Hogy az Isten kegyelme olyan emberek életét változtatja meg, akikről korábban azt hitték, hogy messziről el kell kerülni őket. És itt valami fantasztikus dolog történik. Látta a Szentlélek munkáját, az Isten kegyelmét. És látta azt is, és ezt is írja, még mindig 11. fejezet vége, róla az ige, hogy ez a Barnabás derékember volt, telve Szentlélekkel és hittel. És akkor ez a Barnabás elmegy Tarzuszba, hogy összeszedje Sault, hogy jöjjön el, és munkálkodjon vele Antiókiában. Ez a Barnabás, akiről először az abcselben, a 4. fejezetben azt tudjuk meg, hogy amikor átadta az életét az Úrnak, akkor a vagyonát is a gyülekezet rendelkezésére bocsátotta, oda tette az apostolok lába elé, azaz teljes odaszánással szolgálta az Isten. Ez a Barnabás Szentlélekkel telt ember volt, a Szentlélek vezetése alatt állt, és azonnal, amikor ott volt Antiókiában, és látta, hogy mit cselekszik az Isten, akkor azonnal meglátta azt, hogy ő ehhez kevés. Hiába küldték őt ide Jeruzsálemből, hogy majd ő lesz itt a totum factum, aki majd mindent megcsinál, ő ehhez kevés, ide kell más. És Isten szent lelke eszébe jutatta azt a Sault, aki egykor azzal a bizonyos elfogató parancsal gyűlölettől lihegve ment Damaszkusz felé, de a damaszkuszi úton szembe jött vele az Úr Jézus, és térdre esett előtte, és megvakult, megtért, megkeresztelkedett, de aztán az élete parkolópályára került. És amikor fölbukkant ez a Saul, még annak idején Jeruzsálemben, és bizalmatlanok voltak vele a hívők, mert azt hitték, hogy ez egy csapdahelyzet, hát ez az üldöző mit keres most itt? Barnabás kiállt mellette, bizonyságot tett mellette, hogy valóban az Úr az ő életében ott van. De azt látták meg akkor, évekkel korábban, hogy Saulnak most itt még nincs helye. És eltelt néhány év. És amikor ott van ez a Barnabás Antiókiában, és látja, hogy mit csinál itt az Isten, és hogy ide kell valaki, akkor ő azonnal meglátja azt, hogy az Isten Sault ide akarja beállítani. És fogja magát, elmegy, megkeresi Sault Tarzuszban, és elhozza magával Antiókiába. És amikor ott vannak, ezt is olvassuk még, ott a 11. fejezetben, egy teljes évig szolgálnak ketten Saullal, Barnabás és Saul a gyülekezetben. És közben, amikor kapják a hírt, Egy próféta megjelenik, aki Isten szent lelkének hatására profétál arról, hogy Jeruzsálemben majd, vagy hát Júdeában nagy éhínség fog következni. Akkor az antiókiaiaknak megmozdul a szíve, és elkezdenek gyűjteni a jeruzsálemi testvéreknek a megsegítésére. És amikor ez tényleg megtörténik, akkor elküldik az adományaikat a jeruzsálemi testvéreknek. Kivel küldik el? Barnabással és Saullal. Ezzel a párossal, akiket az Isten szent lelke itt Antiókiában összehozott a szolgálatban. És itt érkeztünk meg ahhoz a részhez, amit felolvastam prédikációs alapigekén, a 13. fejezetnek az elejéről, hogy amikor itt a gyülekezet vezetősége, Barnabás, Saul, meg még hárman szolgálnak, akkor az Isten szent lelke kijelentést ad nekik arról, hogy Barnabást és Sault az Isten kiválasztotta arra, hogy elinduljanak a misszióba. És amikor ők ezt megértik, akkor kézrátétellel és imádsággal útjukra bocsátják őket, és elindul a világméretű misszió, aminek Pál apostol az élharcosa, a legáldottabb eszköze. Az első missziói út kezdődik el tulajdonképpen ezzel. Böjtölnek és imádkoznak összesen öten. Az az öt név, amit felsoroltam, egy ötfős szolgatási csapat, tanítók és proféták az antiókiai gyülekezetbe, így szerepelt a felolvasott szakasz elején, tulajdonképpen a gyülekezet vezetősége, a szolgálók, akiknek a szívén ott van a felelősség a gyülekezetért, meg a gyülekezet szolgálatáért. És nagyon érdekes az, hogy ugye azt olvastam, hogy amikor ezek az Úrnak szolgáltak, akkor kapták a kijelentést. Megnéztem, hogy, illetve már korábban is, de hogy milyen szó szerepel itt a görögben a szolgálatra. És az a szó, ez ismerős lesz majd a testvéreknek is, még ha nem is tudnak görögül, hogy leiturgia, liturgia. Amikor ezek liturgizáltak, testvérek, én évekkel ezelőtt rátaláltam már erre a liturgia szóra itt ebben a mondatban, és eddig mindig azt hittem, hogy ez azt jelenti, hogy akkor ment a vasárnapi istentisztelet. És most mutatta meg Isten, hogy á, dehogy. Ez itt nem a szokványos vasárnapi istentisztelet volt, ahol ott voltak a szolgálók, meg ott volt a gyülekezet. Ez ennek a szolgatási közösségnek, a gyülekezet vezetőségének volt az istentisztelete. Akik mentek az Úr elé, dicsőítették az Istent, imádkoztak az Istenhez, áldották az Istent, keresték az Isten vezetését. Ők egy olyan gyülekezetben voltak, ahol azt tapasztalták, hogy az Isten munkálkodik, hogy az Isten el akar érni embereket. És azzal, hogy ebben a gyülekezetben ők meg voltak bízva a felelősséggel, ez azt jelentette, hogy őket foglalkoztatta az a kérdés, hogy akkor hogyan tovább? Mi legyen a következő lépés? Mit vár tőlünk az Isten? Mi az, amit az Isten cselekedni akar, amit nekünk fel kell ismerni ahhoz, hogy aztán bele tudjunk állni abba a szolgálatba, abba a munkába? Miért volt ez a liturgizálás? Miért volt ez az Isten tisztelet? Nem egy, biztos, hogy rengeteg, ahol ez az öt ember volt az Úr előtt, teljes szívvel, teljes lélekkel, teljes odaadással, bőjtben, imádságban, azaz, nem az étellel volt elfoglalva, hanem azzal, hogy az Úr akaratát keresse, és az Úr közelébe legyen, azzal a kérdéssel, hogy mit akarsz Istenem cselekedni velünk? Kiket akarsz kiválasztani, és mire akarod pontosan kiválasztani? Mert nem biztos, hogy mi azt tudjuk. És ezeknek az embereknek, akik így vannak ott, egységben, az Úr előtt, ezzel a kérdéssel, adja meg a Szentlélek a teljesen egyértelmű kijelentést. És testvérek, itt egy pillanatra hadd álljak meg üzenetként, hogy mi azért sokszor meg szoktuk kérdezni az Úrtól, hogy hát akkor mi az Úr akarata, akár szolgálatokkal kapcsolatban is. De ezzel az odaszállással szoktunk ezért tusakodni, mint amivel ez az öt ember tusakodott? Ezzel? Tényleg? A szolgatársak, a vezetők, akikre rá van bízva, ezzel tusakodnak az Úr előtt? Valóban? Ha igen, akkor jön a válasz. És tapasztaljuk azért ezt. Van ilyen személyes tapasztalatunk, és ez fantasztikus, testvérek. De ha nincs, akkor azért föltehetjük azt a kérdést, hogy nem lehet, hogy azért, mert igazából mi ezt azért kicsit félváról vesszük, ennek a kérdésnek a megkérdezését az Istentől. És jó, lehet, hogy azt mondják a testvérek, hogy jó, hát kevesen vannak itt, akik gyülekezet vezetők, így gyorsan kiszűrjük, hogy kik a lelkészek, a felügyelők, a presbiterek, az ilyen-olyan fő szolgálók, és akkor ez az ő dolguk. Nem. Nem, az, hogy tusakodni és keresni azt, hogy az Úr milyen szolgálatba akar minket beleállítani, azt nem csak egy gyülekezetnek kell megtusakodni, azt egy családnak is, egy közösségnek is. Kinek a maga helyén. És kell, hogy egységben tusakodja meg ezt a kérdést az élő Úr jelenlétében. Nyitottan arra, hogy meghallja azt, hogy az Úr mit akar válaszolni. Szóval én azt értettem meg most ebből az igéből, hogy ez a liturgia, amit ők ott csinálnak, ez a szolgálat, ez az Isten tisztelet, ez nem az, ami be van írva a naptárba, hogy tólig eddig tart, meg hogy ez a menete konkrétan a liturgiája, úgymond a rendje annak az alkalomnak, hanem ez az az alkalom, amikor ott vagyunk az Isten jelenlétében, teljes mértékben, testestől, lelkestől, teljes valónkkal, teljes odaszánással, és teljes nyitottsággal, és akkor az Úr beszélget velünk, mert formál. Nem csak ezeket az embereket formált, hanem bennünket is formál. És ad bizonyosságot, teljesen konkrét kijelentést a jövővel kapcsolatban. És ha ezt megértjük, akkor nekünk ugyanaz a dolgunk, mint ami ennek az öt embernek volt. Tenni azt, amit az Úr megmutatott, lépni azt szerint, ahogy az Úr megmutatta, és oda tenni magunkat, 100%-osan abba, amit ő nekünk elmondott és kijelentett. Itt van ez a szolgáló csapat. Egy nagyon színes kis csapat, akik ezt élték át. Ebbe voltak benne. Őket azt tette egyé, hogy az Úr Jézus volt az életük ura. Az Úr Jézus iránti elkötelezettség mindennél fontosabb volt számukra. És a felelősség, amit éreztek azok felé, az emberek felé, akiket rájuk bíztak, az bennük nagyon-nagyon erős volt. És azt is tudták, hogy ők nem csak azokért felelősek, akik itt vannak, már bent vannak a falakon belül, hanem ők azok felé is felelősek, akik még kívül vannak. De akikhez azoknak kell eljutni, akik itt vannak, mert majd ők fogják az evangéliumot továbbadni nekik. Másik mondat, amit szeretnék kiemelni ebből az igéből, az a mondat, hogy ezt mondja a Szentlélek. Választátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre elhívtam őket. Ugye itt az elhívtam szó, az érdekes, proszkaleó, ha valaki szereti a görögöt, ami azt jelenti, hogy oda hív, oda rendel, meghív, elhív. De nekem nem ez volt az érdekes benne, hogy ez mit jelent, hanem hogy milyen igeidőben szerepel ez a mondat. És ez volt a másik nagy felismerésem, amit az Isten most adott nekem ezzel, erre a szolgálatra való készülés közben. Mert az az ige, ami itt szerepel, az perfektumban van. Tehát igazából itt azt mondja a Szentlélek, hogy válasszátok ki nekem Barnabást és Sault arra a munkára, amelyre őket már korábban elhívtam. Hogy Barnabás mikor kapta konkrétan az elhívást, annak nem tudok utána nézni a Szentírásból. De hogy mi volt Saullal, annak utána tudok. Saul nem itt tudta meg, derültékből villámcsapásként, hogy neki a pogányok közé kell elmennie. Ő ezt már tudta korábban. De itt jelentette ki a Szentlélek a gyülekezetnek, hogy Saulnak ez a feladata, és amikor Isten kijelentette a gyülekezetnek azt, amit Saul már tudott, hogy mire van az ő elhívása, akkor jött el az ideje annak, hogy az Isten beállítsa őt Barnabással együtt ebbe a szolgálatba. És hogy honnan tudhatjuk, hogy Saul tudta ezt? Megint, ha visszamegyünk, 9. fejezetben, Abcsel 9-ben, amikor arról olvasunk, hogy Saul megvakul, mert találkozik Jézussal az úton, akkor azt mondja neki az Úr Jézus ott a látomásba, 9. fejezet 6. versébe, menj be a városba, és ott megmondják neked, hogy mit kell tenned. Aztán utána, ugye ő 3 napig nem evett, nem ivott, tehát böjtölt, imádkozott, beszélgetett az Úrral, és aztán fölbukkan egy Anániás nevű keresztény, damaszkuszi keresztény, akit az Úr Jézus küldött oda Saulhoz. De mielőtt Anániás fölbukkan, Jézus beszélget Anániással, és a 9. fejezet 15. 16. verséből tudjuk azt, hogy amikor Anániás tiltakozik, hogy de hát ez egy őrült, hát nehogy már én oda menjek, hát azért jött ide, hogy minket elpusztítson, akkor azt mondja neki Jézus Anániásnak, hogy ne félj, mert menj el, mert választott eszközöm ő, hogy elvigye az én nevemet hova? Pogányok, királyok és Izrael fiai elé. Anániásnak ezt teljesen egyértelműen kijelentette az Úr Jézus. Na most, amikor ő elment Saulhoz, itt az Abcselben csak annyi leírást olvasunk, hogy ő elmondja neki, hogy Jézus küldött hozzád, aki megjelent neked az úton. De azt nem mondta el, hogy mit kell tennie? Hát Jézus azt mondta ott az úton, hogy menj be a városba, és ott meg fogják neked mondani, hogy mit kell tenned. Anániás valószínűleg elmondta akkor ott azonnal, hogy hogy beszélgetett vele Jézus a látomásában. Hogy miért kellett ide, hogy ő hogy tiltakozott. De mit mondott Jézus? Hogy te vagy az ő választott eszköze. Én ezt nem értem, hogy ez hogy lehet. De ő tudja, ő téged küldeni akar. És mi történik utána Saullal? Ugye megkeresztelkedik, és ha valaki jegyzetel, akkor mondok igehelyet. Galata levél 1. fejezet 15. versétől Pál apostol maga emlékszik vissza arról, hogy amikor ez a megtérése történt, akkor ő utána elment Arábiába. Nem tudjuk, mennyi időt töltött ott. Visszament utána Damaszkuszba. 3 évet töltött Damaszkuszba. Utána ment csak el Jeruzsálembe. Aztán Abcselből tudjuk, az Abcsel 9-ből, hogy amikor Jeruzsálembe fölbukkant, akkor menekülnie kellett onnan, hiába állt ki mellette Barnabás, mert meg akarták ölni. Most, és akkor ment el Cézáreába, onnan meg elküldték, hogy menjen haza a szülővárosába, Tarzuszba. Hát akárhogy számolom, ez az időszak, amit itt eltöltött Saul, több évet vett igénybe. Onnantól kezdve, hogy megtért Damaszkuszba, egészen addig, hogy fölbukkant Antiókiába, és elkezdte a szolgálatot a gyülekezetbe, és onnan meg még egy év kellett, hogy aztán még kapják a kijelentést, hogy induljanak a missziói szolgálatba. Szóval évek teltek el, attól a pillanattól kezdve, hogy Saul tisztába lehetett azzal, hogy mi az ő küldetése. Addig a pontig, hogy ez a Saul elindulhatott az első missziói útjára. És testvérek, ebben is óriási üzenet van. És ezt szeretném nagyon mindenkinek a szívére helyezni. Hogy micsoda alázat volt Saulban, ő tudta, hogy mi a feladata. De nem Hűbele Balázs módjára rohant, hogy akkor én most már megyek és csinálom, hanem kivárta azt az időt, amikor az Isten szent lelke, aki biztos, hogy azok alatt, az évek alatt, amit ő kettesben töltött az Úrral, hány évet töltött kettesben az Úrral? Senki nem zavarta az ő beszélgetésüket. Mennyi mindenről beszélhetett vele az Isten? Nem csak arról, hogy az ő életében mit kellett átgondolnia, hanem a küldetéséről is. Mennyi mindent tudott, de kivárta azt, hogy jelzést adjon a Szentlélek arra más embereknek, hogy őt be akarja állítani abba a munkába. És így indulhatott el. fontos üzenete van ennek, drága testvérek, azt gondolom számunkra is. Mert azt gondolom, hogy közöttünk is vannak jó néhányan elhívott emberek, vagy olyanok, akik úgy gondolják, hogy nekik bele kellene állniuk minél gyorsabban egy szolgálatba. Testvérek, itt ebből a történetből számomra az nagyon egyértelmű, hogy ha nincs valakinek elhívása közvetlenül az Úrtól, az maradjon a fenekén, az ne akarjon olyan szolgálatba beleállni, amit nem bíz rá az Isten, de ha megvan az elhívás, akkor se ugorjon bele fejetlenül az ember a nem tudom én micsodába, hanem figyeljen arra, hogy mikor van itt az ideje. Mert amikor itt van az ideje, és minden körülmény készen áll arra, hogy induljon, akkor tud az ember áldott módon beleállni abba a szolgálatba, ami az ő küldetése, amivel aztán el tudja vinni az evangéliumot azokhoz az emberekhez, amelyekhez ő küldetett. Pál apostol, most sorolhatnám azt a sok várost, hogy mely városok mely embereihez, nekünk nem azok a városok vannak, de nekünk is megvannak a magunk emberei, de csak akkor fog célba érni az, amit mi elmondunk nekik, hogyha akkor és olyan módszerekkel meg időpontba megyünk, amikor az Isten azt világossá teszi, hogy most kell menni. Mert, és ezzel szeretném zárni ezt az ige hirdetést, mert miért volt fontos Istennek, hogy Saul ne egyedül induljon el? Már nem csak az, hogy most ketten mentek a szolgálatba, hanem úgy értem, hogy ne egyedül, hogy legyen mögötte egy gyülekezet. Mert kellett a háttér. Mert nem magányos harcosoknak hívott el minket az Isten. Egyikünket se. Kell mögénk a háttér. Kell mögénk egy olyan hívőközösség, amelyik ugyanazt ismeri fel az Isten dolgaiból, mint amit mi. Tehát megvan közöttünk az egység. Az Istenre való ráhangoltság ugyanolyan erős. Ott van az emberi küldés. És ott van az imádság. Mert ha most végignézzük az apostolok cselekedeteinek a missziói útjait, miről szólnak ezek az utak? Pál elindul, itt Barnabással, aztán majd a következő útra Szilásszal, és végig a gyülekezet imádsága kíséri őket. És amikor visszatérnek, akkor mi történik? Beszámolnak a gyülekezetnek, és a gyülekezet hálát ad az Istennek, és dicsőíti az Istent azokért a nagy dolgokért, amiket az Isten cselekedett. Mert Pál és társai nem magányos harcosként tették azt, amit tettek, hanem egy gyülekezet részeként. Úgy, hogy ők voltak kinn a frontvonalba, de volt mögöttük egy nagyon-nagyon erős támasz, egy háttér. És testvérek, amikor keressük azt, hogy milyen szolgálatba kellene beállni, vagy kit kell beállítani, akkor nekünk ugyanez a minta, vagy ugyanez a mérce, amit itt látunk Páléknál. Azt meglátni, és elkérni, hogy az Isten kit akar használni, ha ezt megláttuk, akkor odaállni mögé áldással, a kézrátétellel, áldással bocsátották őket útnak, és ott lenni végig mögötte, mögöttük, ima háttérként. És dicsőíteni az Istent, amikor jönnek a bizonyságtételek, hogy mi mindent cselekedett az Isten, itt vagy ott, ennek vagy annak az életében. Testvérek, készek vagytok erre? És ezt most nem csak a filadelfiásokat kérdezem, hanem mindenkit. Jöttetek mindenhonnan az országból, különböző gyülekezetekből. Hogy van a gyülekezetetekben? Amikor keresitek az Úr akaratát, így keresitek? Ha nem így keresitek, készek vagytok változtatni ezen? Ha ti vagytok a kiválasztottak, az elhívottak, akkor tudtok türelmesen várni addig, amíg a többiek is megkapják, hogy titeket kell kiküldeni? Ha nem ti vagytok azok, akiket küldeni akar az Isten, akkor tudtok beállni azok közé, akik imádságban hordozzák azokat, akik kint vannak a terepen, és végzik a szolgálatot? Nagyon komoly kérdések ezek, amiket én csak a magam életére, meg a magam szolgálatára tudok megválaszolni, mindenkinek a saját életére, meg a saját szolgálatára magának kell megadni a választ. Imádkozzunk! Köszönjük Köszönjük neked, Urunk, hogy te lelkeket akarsz menteni, hogy neked az egy elveszett is számít, és hogy mindent megteszel azért, hogy a te evangéliumod hirdettessék a pogányok között. Bocsáss meg, Urunk, hogy sokszor romboljuk a te országodat azzal, hogy ha minket is választottál, de nem akkor is úgy indulunk, ahogy te szeretnéd, vagy nem tudjuk igazából rád bízni a szolgálatoknak, szolgálattevőknek a kérdését. Köszönjük neked, Urunk, hogy most ezen a délutánon tükröt tartottál elénk, és kérünk téged, hogy amit megláttattál velünk, azt segíts, hogy nagyon komolyan tudjuk venni, és amin változtatnunk kell, azt megtegyük, amiben pedig meg kell erősödnünk, abban megerősödjünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy ezzel a mai nappal is neked az volt a célod, hogy épüljön a te országod. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. És most azt szeretném kérni, hogy az ige hirdetésre válaszul tulajdonképpen a 284-es éneket énekeljük, ami úgy kezdődik, hogy Krisztus testének tagja vagy már. Tőled az Isten már többet vár. 284-es ének. A gyülekezet a megszokott úrvacsorai éneket énekli majd.
Nem 257-es.
257-es lesz. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten, aki szeretett fiadat üdvözítőül küldted hozzánk, hogy benne életünk és teljes megnyugvásunk legyen, csendesíts el minket színed előtt. Vágyakozunk a te gyermekeid szabadságára, arra a békességre, amelyet egyedül te adhatsz. Szent lelked által szólj a mi lelki ismeretünkhöz. Láttasd meg velünk azt, ami fogva tart minket, és elválaszt tőled. Mutasd meg nekünk azt, ami békességünkre szolgál, és te magad munkáld bennünk azt, ami tetszésedre van. Adj alázatos szívet és igaz hitet, hogy az Úr asztalához járulásunk áldássá legyen számunkra. Amen. Testvéreim az Úrban, amikor most az Úr szent vacsorájának ünneplésére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr, én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj! Ne paráználkodjál! Ne lopj! Ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot! Ne kívánt fele barátod házát! Ne kívánt fele barátod házastársát, vagy bármiféle tulajdonát! Mert én az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem és megtartják az én parancsolataimat. Krisztus Urunk ezt mondja a parancsolatokról. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlít ehhez, szeresd fele barátodat, mint magadat. Nincs más parancsolat, amely nagyobb ezeknél. Az Úr Jézus apostola így tanít, ha azt mondjuk, nincsen bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincsen bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, testvérek, akik az úrvacsorával élni kívántok, felállva feleljetek a gyónási kérdésekre. Az élő Isten színe előtt kérdem mindenkitől, személy szerint. Testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kárhozatra méltónak, vallod-e?
Vallom.
Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e?
Bánom.
Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e?
Megbocsátottam.
Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e?
Igyekezem.
Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát a megtérő bűnösnek? Hiszed-e?
Hiszem.
Legyen nékünk a mi hitünk szerint, ezzel a hittel könyörögjünk a gyónó imádságban Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és embertársaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Amiben az Úr most megszólított, és szeretnénk valóban szabadulást kapni, tényleg itt hagyni az úrvacsorai oltárnál, azt most csendben mondjuk el az Úrnak. Amen. Testvéreim, Isten megkönyörül mindenkin, aki a bűn mélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az egyházban a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát, amikor feltámadása után ezt mondta tanítványainak, békesség néktek. Ahogyan engem küldött az Atya, én is úgy küldelek titeket. Akiknek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak. Akikéit megtartjátok, megtartatnak. Ezért az Úr rendelése szerint hirdetem bűneitek bocsánatát, hogy oldozva legyenek a földön és a mennyben, az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, bűnbánó, Krisztusban reménykedő testvérek! Isten megbocsátotta bűnötöket. Az ő szent lelke legyen veletek, hogy teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk szent nevét. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható atyánk és örök Istenünk a Jézus Krisztus által, mert üdvösséget szereztél minden embernek, és atyai szeretettel gondoskodsz a világról. Ezért az üdvözültek mennyei seregével, és a földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. És nagy a te irgalmad, elítéled a bűnt, de megmented a bűnösöket, szeretett fiad élete árán, és megörvendezteted jóságoddal minden teremtményedet. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küld el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösséggé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Urunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott és megtörte, tanítványainak adta és ezt mondta: vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti értetek adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen miután vacsorát, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta és ezt mondta: igyatok ebből mindnyájan, e pohár az új szövetség az én véremben, amely ti értetek és sokakért kiontatik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg újra eljön. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom, örökkön, örökké. Nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, de segítségedre szorulok és vágyódom kegyelmedre. Nem is bízom semmi másban, mint abban a most hallott drága igédben, amellyel asztalodhoz hívsz, és ígéred, hogy bűneim bocsánatát kapom tested és véred által. Uram, nem kételkedem igédben, cselekedjél velem irgalmat szerint. Amen. Az Úr békessége legyen mindenkor veletek, testvérek, íme minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához. Szeretném hirdetni a testvéreknek, hogy az úrvacsora vétel rendje mozgó úrvacsora szerint történik. Először kérem azokat, akik gluténmentes ostját vesznek, hogy azt tudjam odaadni, utána pedig azokat, akik normál ostjával élnek az úrvacsorával. Kérem szépen, hogy a tenyerét nyújtsa ki az, aki ide érkezik hozzám, hogy az ostját belemártom a borba, és úgy helyezem el a kinyújtott tenyérbe. Aki nem nyújtja a tenyerét, azt úgy fogom értelmezni, hogy olyan gyermek, aki még nem konfirmált, és akkor azt pedig egy áldással fogom innen útjára bocsátani. Íme minden kész, jöjjetek!
256-os.
Thank you.
Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Drága Úrunk, áldunk és magasztalunk téged mindenért, amit cselekedtél. Áldunk és magasztalunk téged azért, hogy ott a Golgotán a te drága véredet adtad értünk. Azért, hogy nyomorult, bűnös emberek megmeneküljenek, a kárhozattól új életet nyerjenek. És áldunk és magasztalunk téged azért, hogy mi lehetünk ezek a megmentett, megváltott emberek. Köszönjük neked, Urunk, mindazt, amit cselekedtél most a mi életünkben. Köszönjük azt, amit ma megmutattál, elmondtál a te igéden keresztül, vagy az énekeken, bizonyságtételeken keresztül. És köszönjük neked azt, amit az úrvacsorában elvégeztél a mi szívünkben. Köszönjük azt a szabadulást, amiben részünk lehetett. Köszönjük azt a látást, amit megkaphattunk. Köszönjük azt az erőt, amit te adtál most meg. Köszönjük azt, amit te valóban elvégeztél személy szerint a mi életünkben, és amit most rajtunk keresztül, általunk a gyülekezetünkben is el akarsz végezni. Kérünk, Urunk, hogy te légy velünk a te szent lelkeddel. Te add, hogy valóban az a szolgálat, amit te elkezdtél, az eljusson a beteljesedésig, hogy épülhessen a te országod. És köszönjük neked azt, hogy ha megadod nekünk azt a kiváltságot, hogy ebben mi eszközeid lehetünk. Bocsáss meg, Urunk, azokat a bűnöket, akadályokat, amiket mi miattunk kellett a te országod építésének elszenvednie, de köszönjük neked azt, hogy te most először, vagy újra, vagy folyamatosan, de beállítasz a te munkádban. És köszönjük neked azt, hogy sokan közülünk, ha nem is a frontvonalban, de imádkozó háttérként ott lehetnek szolgálók mögött. És köszönjük neked azt, hogyha sokakban ezt a szolgálatot erősítetted ma meg. Kérünk téged, Urunk, hogy te maradj velünk. És te add azt, hogy amikor itt most annyi mindent énekeltünk, ami a te magasztalásodról szólt, akkor hadd legyen a mi fülünk süket a veszekedés és a békétlenség hangjára. Láttuk, tapasztaltuk a mindennapi életünkben is, és ma is a te nagy szeretetedet és kegyelmedet, add, hogy meglássuk üdvözítő reménységedet is. Dicséretedet énekelte nyelvünk ma is, az alkalmakon is, add, hogy igazat mondjon ezután. Testedből részesült a testünk, add, hogy új életet éljen ezután. Hála néked, kimondhatatlan jóságodért. Amen. Testvérek, menjünk el és hirdessük az Úr halálát és feltámadását. Tegyünk bizonyságot az ő szeretetéről. Mi, akik megtapasztaltuk a bűnbocsánat örömét, építsük a testvéri közösséget az emberek között megbocsátással és önfeláldozó szeretettel. És ehhez vegyük az Úr áldását. Istennek népe, az Úr áldjon meg, és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Jesus.
Kedves testvérek, csendes napunknak a végéhez értünk, és hogyha valaki nyitott szívvel volt itt, akkor nem hiszem, hogy üres szívvel megy haza. Tehát annyi mindent kaphattunk Istentől, amin gondolkodhatunk, amit alkalmazhatunk, úgyhogy így mehetünk ezzel az áldással, de nem muszáj még elrohanni, van még lehetőség itt beszélgetni. Nekem majd egy idő után rohannom kell, mert kezdődik a városi ünnepség, de lehet még maradni nyugodtan, közösséget megélni, beszélgetni, meg akinek esetleg lehetősége, meg ereje van ebben a nagy melegben, itt az elpakolásban is tud segíteni, akkor azt köszönjük szépen, és köszönjük a testvéreknek a szolgálatát, nem csak a nyilvános szolgálatot, hanem a háttérszolgálatot is, ami talán nem tűnik föl, de aztán mégis nagyon fontos. Hála az Úrnak, hogy összeállhatott ez a csendes nap is, és tényleg sok áldásban részesedhettünk. Akkor most útvarra valóul, de mondom, nem muszáj elrohanni, majd énekeljük a 210-es számú éneke, és hát ott az ajtóban majd elköszönünk, de tényleg aki tud, az még maradjon itt közösségben. Tehát a 210-es számú éneket énekeljük.
Thank you.
Viszontlátásra, jó utat majd a testvéreknek, és üdvözöljük a táborban lévő testvéreket is.
Köszönöm.